Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangélium a 24. fejezetében, a 23. verstől a 44. versig.
Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a fügefa példájából. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot pedig és az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, hogy ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Isten áldása legyen az ő igéjének, szívünk befogadásán, megtartásán, és az életünk gyümölcs termésén, az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Örökkévaló hatalmas Istenünk, hálát adunk neked, hogy összegyűlhettünk a te nevedben. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te győzöl meg minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Köszönjük, hogy kemény, lázadó szívünket te töröd fel. Köszönjük, hogy biztos úton járunk, ha téged követünk. De bevalljuk azt is, hogy nem mindig az igaz úton járunk. Ezért bűnbánattal megvalljuk neked az elmúlt napok hűtlenségeit, függetlenségi törekvéseit az életünkben. Alázattal kérünk, bocsáss meg nekünk bűnösöknek. Kérünk, tarts meg minket a világban, az élet harcmezején, bűnünktől való elfordulásunkban. Add, hogy soha ne essen nehezünkre a neked végzett szolgálat és az engedelmesség. Fogad hálánkat azért, hogy hűségesen gondunkat viselted az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy élesen látod engedetlenségünket, és mégis szeretsz és meg akarsz tisztítani, hogy lehessünk mi nem csak szeretettek, hanem szentek is. Kérünk, hogy vedd el minden aggodalmunkat, és növeld a mi hitünket. Köszönjük az igédet, Úr Jézus, amivel felkészítesz minket. Kérünk szavadért, amelyre egyre nagyobb szükségünk van. Tevesd el az igét a szívünkbe, tégy jó földé minket, nyisd meg a szemünket, tedd hallóvá a fülünket, és te fegyverezd le a szívünket. Úr Jézus, te készíts fel, hogy a manapra készek legyünk, Erősítsd meg hitünket, hogy senki el ne vesse a benned való bizalmunkat, el ne vehesse. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, hogy egyre több dolgunkat tudjuk hitből és hálából végezni. Istenünk, hirdesd a te élő és ható igédet ma is, itt is, nekünk is. Kérünk, édesatyánk, hogy légy most jelen, szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a feltámadt megváltó úrunkért, a Krisztus Jézusért. Ámen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istenünknek az üzenete, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Péter második levelében, a harmadik fejezetben, az első 7 versben. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Kedves testvérem, a Heidelbergi KT 52. kérdés feleletével kezdem, nem tudom, ki emlékszik a bibliaóránkról, hogy melyik is ez a kérdés felelet. Úgy kezdődik, mint sok Heidelbergi KT kérdés felelet, hogy miféle vigasztalásod van abban, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat. A felelet pedig az, hogy minden háborúságomban és üldöztetésemben fölemelt fővel várom őt az égből ítélő bírámul, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő mind a maga ellenségeit, mind az enyémet örök kárhozatra veti, engem pedig minden választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. 450 évvel előtti kérdés felelet, de benne van a reformátoroknak a hite, hogy Jézus Krisztus visszajövetele nem kitaláció, hanem valóságos, nem is kérdéses, hogy lesz-e vagy nem lesz, és nem is rémisztő, félelmetes, hanem Isten népe számára csodálatos vigasztalás, különösen az üldöztetés és próbatételek idején. Ez a Péter második leveléből vett ige, és csak az Isten népének üzenet, a hitetlen ember nem tud vele mit kezdeni, legfeljebb csak ezekkel az igékkel is gúnyolódik. Hogy jön a világ vége, készüljünk, a könnyes búcsúra még ma sétálják ki magukat a normafán. Tehát ilyen cikkeket találtam, amikor a Google keresőbe beütöttem ezt, hogy végítélet, hogy 3 percre vagyunk a világ végétől. Van úgy, hogy ezernyi találgatás születik, hogy most mitől, meg hogyan, meg mikor, aszteroida, meteor, atombomba. Hogyha bizonytalan a holnap és átalakuló félbe vannak a viszonyok, akkor különösen is előtérbe kerül az emberekben a végítélet. Szenzációhajház portálok riogatnak vele áltudományos módon. A filmipar él belőle, hogy jó téma elkészíteni a következő katasztrófa filmet, amiben azért a végén mindig vannak túlélők, akik valamiképpen csodálatos módon túlélik ezt az egészet. És sokan mosolyognak erre, csak legyintenek, hogy ugyan már, hát ebből úgyse lesz semmi. Még nem, most bizonyosan nem az én inőmbe kizárt. Péter levele nem rémizgetni szeretne minket, hanem felkészíteni arra napra, mert csúfolódók jönnek. Az első keresztjének félve kérdezgették, hogy hát miért nem jön vissza Jézus. Nagyon várták, nagyon szerették volna, hogy még az ő idejében ez megtörténjen. Úgy gondolták, hogy még az apostolok életében ennek végbe kell mennie. És a hívőket mardostal kértsék, hogy meddig kell még várni. És közben szenvedéseken mentek keresztül, elkezdődött az üldöztetés, meghaltak szeretteik, gyülekezeti tagok, céltáblájául lettek a hitetleneknek, és ahogy telt az idő, úgy lett egyre rosszabb, egyre nehezebb. Mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradt a teremtés kezdetétől fogva. A csúfolódók előtt rejtve van a változás, és mindenből gúnytűznek. Nincs szent, és nincs érinthetetlen. Az ilyen csúfolódók ott álltak az Úr Jézus Krisztus keresztje alatt, és azt kiabálták, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor szállj le a keresztről, mentsd meg magadat, meg minket is. Látták Jézust szenvedni, látták a szentet, a tisztát, értünk meghalni, de nem érintette meg őket belülről egy kicsit sem, maradtak bűneikben, maradtak kívül az Isten országán. Lehet gúnytűzni az Isten igazságaiból is. Isten megteremtette az embert a maga képmására és hasonlatosságára, férfivá és nővé teremtette, így írja az ige. Megáldotta őket, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, töltsék be, és hódítsák meg a földet. Majd az ember ezt is kezdi kigúnyolni, hogy férfi, nő, hát micsoda hátrányos megkülönböztetés. Házasság, család, mi szükség van rá? Idejét múlt intézmény. Nagyon furcsa előttem az új hajviselet, kérem, hogy ne botránkozzanak meg azok, akiknek talán éppen ilyen van itt a gyülekezetben. Ha innen nézem, férfinak látszik, ha onnan nézem, akkor nőnek látszik. Az egyik oldalon le van borotválva, a másik oldalon meg van hagyva hosszúra, szinte belelóg a szembe. Nem egyértelmű, pedig az Isten olyan egyértelműnek teremtette. Ott van az igében az, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát világos a sorrend az igében, hogy mi az Isten gondolata. A felvilágosult ember pedig azt mondja erre, hogy hát ez maradi álláspont, elhaladta az idő, erre nincs szükség, se erre a sorrendre, se a házasságra, se a családra, tulajdonképpen az apámra, meg az anyámra sem, ragaszkodni meg aztán végképp nem fogok. Tehát saját kívánságainknak megfelelően kezdünk el berendezkedni. Mert csak az számít, az a szempont, hogy nekem mi a jó, itt és most, és minden mást lehet figyelmen kívül hagyni. Hogy gondoskodni kéne arról az emberről, aki megszült és felnevelt. Hát igazából nem kellene ezt törvényekkel szabályozni, ennek egyértelműnek kellene lenni, hogy igen. Vagy vállalni azt a kis életet, aki megfogant. Vagy vállalni a felelősséget a döntéseimért. Dolgozni a szeretett kapcsolatokért, és nem eldobni azt, akivel összekötöttem az életemet, és akitől a gyermekeink is vannak. De könnyebb tovább lépni és megvalósítani önmagamat. Tehát egy célja van itt a gúnyolódóknak, hogy saját kívánságuk megvalósítása, és ebben nem fér bele a kontroll, hogy valaki megítélje a cselekedeteiket, szavaikat. Az ütközésnél, a szembesülésnél jön a gúnyolódás, hogy nekem aztán ne mondják meg. Maradi dolog a hűség, te még mindig ugyanott dolgozol, hogy nem váltottál. Még mindig ugyanaz a feleséged? Még mindig gyülekezetbe jársz? Még mindig csak imádkozol? Elhiszed, hogy Isten majd cselekszik? Még mindig csak a Bibliát olvasod? Vagy bűn? Hát nem gondolod komolyan. Ha körbenézünk a világban, akkor emberi szemekkel nem biztos, hogy látjuk a változást. Persze a szereplők változnak, de az indítékok, a mozgatórugók, azok igazából nem változnak az ember életében. Hát mi változott meg Jézus Krisztus teste töltése óta? Karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd óta? Jobb lett a világ, mert keresztjének élnek benne? Sőt, még talán azt mondjuk, hogy rosszabb. Nagyobb az egyenlőtlenség, többen éheznek, nagyobbak az egész világot érintő háborúk, és bár nőtt az életkor, de sokasodnak a betegségek, amikre nincsen gyógyszerünk. És hát a keresztények jobb emberek, mint az istentelenek? Hány háborút robbantottak már ki? Miattunk is káromoltatik az Isten neve a világban. Vigyázzunk, mert a mi bűneinkért is lehet gúnyolódás. És lehet az Istent okolni mindezekért, hogy miért engedte meg? Miért nem avatkozott bele? Miért nem tett mindent helyre? Ha meg úgysem változik minden, akkor meg nem mindegy az, hogy hogyan élek. Miért is legyek tekintettel másokra? Hát különben sem lesz számonkérés, mert ahogyan írja itt az ige, hát el van rejtve az egész előlük. Nincs felsőbb hatalom. A csúfolódók előtt, minthogyha egy függöny lenne, amin nem látnak túl. Rejtve van előttük. Rejtve van Krisztusnak a golgotai kereszten aratott győzelme. Rejtve a feltámadás csodája, az egyház csodája, a hívő életnek az ereje, a Szentlélek munkája. Rejtve a Szentírás igazsága. Rejtve az élet csodája, hogy azért élünk itt a földön, mert az Isten kegyelme tart meg bennünket, mert ő jó hozzánk. A régi fordítás itt pontosabban mondja, mint az új. A régi még úgy mondja, hogy mert kész akarva nem tudják ezek az emberek. Tehát nem lehet az Istenre húzni a vétküket, hogy hát eltakart a szegény előlük, a gúnyolódók előtt, hát mit tehetnek akkor, hanem ott van mögötte a megáltalkodottság, a szándékos, tudatos makacság, hogy nem is akarom tudni az Isten csodáit. És hogyha hallottam is róla, akkor örökre elfelejtem. Hagyjatok békét vele, mondhattok bármit, úgyse tudjátok nekem bebizonyítani. És nagyon vigyázzunk tényleg mindig, hogy nehogy mi is bekerüljünk a csúfolódóknak a székébe, mert Isten egyedül az ítélő bíró, mi mindig csak alázattal állhatunk meg előtte. Az Isten igéje tudósít minket az ítéletről is, hogy Isten a szeretet Istene, de igazságos Isten is, aki a maga idejében ítél. Biblia óráinkon a Náhum próféta könyvét tanulmányozzuk, abban is nagyon erőteljesen előjön ez a gondolat, hogy Isten megítéli Ninivét, az Isten ellenes, bálványozó, erőszakos, leigázó nagyhatalmat. És nem kérdés az, hogy kié a hatalom, menjen és földön a hatalmas Istené, és ő az, aki végrehajtja az ítéletet. És itt is emlékeztet erre Péter. A föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvíztől borítva elveszett, és előző igék, hogy azokban a napokban az özönvíz előtt is ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, tehát nem vettek észre az emberek semmit sem a közelgő ítéletből. Pedig feltételezem, hogy Noé elmondta. Feltételezem, hogy sokan látták a készülődő bárkát, ami nem egyik hétről a másikra készült el. Látva a levő volt, hogy sokáig épül egy bárka a szárazföldön, de minek, és akkor lehetett bizonságot tenni, és figyelmeztetni, hogy jön az ítélet. Mint ahogyan Lót is elmondta a családjának, meg a vejeinek, de úgy tűnt, mintha tréfálna. Gúnyolódtak rajta. És el is vesztek, mint ahogyan elveszett Noé idejében 8 ember kivételével az egész emberiség a föld színéről. És ez a történet valahol minden nép életében ott van, tehát nem csak a Bibliában olvasunk egy ilyen történetet, hanem más népeknél is. Úgy írja az ige előzményként, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, szíve minden gondolatának, minden alkotása szüntelen csak gonosz. Elfeledkeztek a Teremtőről, elfelejtették azt, hogy feléje számadással tartoznak. Azt tették, amit csak akartak. És az Isten maga cselekedett, maga terelte be az állatokat, és az Isten maga zárta be a bárkának az ajtaját. És amikor az eső esni kezdett, akkor már nem volt lehetőség a változtatásra, és csak azok maradtak meg, akik bent voltak. Megmenekülésük után az Isten ígéretet tett arra, hogy nem pusztítja el a földet vízzel. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Tehát figyelmeztethetne minket az özönvíz története és az Isten ítéleteinek a története, hogy ne legyünk magabiztosak. A világ bármikor tűzfészekké tehető, amikor az Isten megelégeli a bűneinket, és engedi azt az Isten, hogy a káosz felé menjünk, hogy azt arassuk, amit vetettünk, hogy tönkre tegyük a környezetünket. Talán idősebbek előtt ismerős a bujufa történetei, abban van egy kismajom története, aki nagyon-nagyon büszke az éles késére, hogy végre kapott a nagybátyjától egy éles kést, és azonnal ki is akarja próbálni. Fölugrik a nagy fára, és elkezdi vágni maga alatt a fát. Nem hallja meg a kiáltást, a dzsungel állatai ott rikoltoznak körülötte, hogy kismajom, az ág rossz oldalán vagy, ugorj át a másik oldalra, magad alatt vágod, tehát annyira megittasult a kismajom az örömtől, hogy neki milyen van és mit csinálhat, hogy nem látott, nem hallott a vigyázó szót sem, meg az alatta leselkedő krokodilokat sem, és végül beleesett a mocsárba, ebédjéül a krokodiloknak. Tehát megvakít a büszkeségünk, az igazunk, a bűneink, megvakít az ellenség, és süketté tesz az Isten figyelmeztető szavára. A világ, amiben élünk, az nem stabil. Egyedül az Isten kegyelme stabil. Elfutni se tudunk a veszedelmek elől, hiszen az egészet tesszük tönkre, mehetünk mi a világ legtúlsóbb csücskére, repülőkkel oda is oda lehet érni, a levegő ott is úgy olyan lesz, amilyen lesz majd akkor, tehát szinte össze vagyunk zárva a földön, nem vagyunk biztonságban. Péter leveleit elmondja, hogy a következő ítélet tűz által lesz, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félretetetnek, tűznek fenntartva. Az is legalább olyan váratlan lesz, mint az özönvíz. És Jézus Krisztus sokat beszél erről, hogy az övéi mégis felkészültek legyenek, hogy mi tudjunk róla, hogy mi ne gúnyolódjunk még csak véletlenül sem rajta, hanem azon legyünk, hogy felkészültek legyünk. De ti előttetek ne legyen elrejtve. Nem tehetem meg, hogy itt megálljak az igék magyarázásában, a 7. versnél. Hozzáolvastam magamba, és hát holnap gondolom a bibliaolvasók is hozzáolvassák majd a következő igéket Péter leveléből, de el kell mondjam most, mert nem tudjuk, hogy megéljük-e a holnapot. Tehát akik itt ülünk, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Úgyhogy muszáj elmondani a kegyelmet, ami utána következik az igékben, mert bármi történhet velünk, és nagyon nem mindegy, hogy a mi holnapunk mit fog hozni, hogy melyik oldalon vagyunk. Mert az ige beszél Krisztusba való elrejtettségről, és aki benne van, az új teremtés, a régiek elmúltak és új jött létre, mindez pedig az ő szeretetéből és kegyelméből, mert ő elhordozta értünk az ítéletet. Állítólag a tűz elől csak olyan területen lehet megmenekülni, amit már előtte letarolt a tűz. Úgy szokták, hogy ha látják közeledni, akkor előtte leégetnek egy területet, és akkor oda beállnak, és ott védettek. A tűz ott megáll, és másfele terjed. Ugye Péter tanítja így, hogy a bárkában a 8 ember megmenekül, és a keresztség pedig minket is megtart két más gyanánt, nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Istennél a Jézus Krisztus feltámadása által, ugye ezek az igék hangoztak el a keresztségnél, és nem késik el az ígérettel az Úr, mert Istennek mindennel célja van, és nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az az Isten akarata, hogy mindenki megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Ő késedelmes a haragra és kegyelmes. Tehát az Isten türelmét mutatja az, hogy vár még. Hogyha mi lennénk az Isten, akkor lehet, hogy már régóta szétcsaptunk volna, de Isten miattunk vár, ad még időt megtérésre, mint ahogy mindegyikünk életébe adott, és az ő népét arra hívja, hogy tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről és kegyelméről Jézus Krisztusban. Az ő keresztje van igazából a történelem középpontjában, mert ez a megtérésünknek az ára, kereszthalála, és mi hozzá hívogathatunk, ő az a biztos pont. Olyan jó lenne ezt megértenünk, és olyan jó lenne megadni magunkat, olyan jó lenne, hogyha a gúnyolódók is látnának és értenének, hiszen tart még a kegyelmi idő, és ebben az időben szerepe van az Isten népének, ami átformálódásunk is része, hogy az életünkön keresztül a Krisztus szeretete megnyilvánuljon, hogy bennünk vele találkozzanak még a gúnyolódók is. És hogyha minket megragadott Krisztus, és drága hitet adott, akkor ez kötelez bennünket arra, hogy ne úgy éljünk, mint a gúnyolódók, ne magunknak, és ne a magunk céljára, hanem Krisztusnak. Egyszer bezáratnak az ajtók, és jön az ítélet, és csak azok menekülnek meg, akik Krisztusban vannak. És ő az, akit visszavárunk, aki bizonyosan el fog jönni a maga időjében. Először elrejtettségben jött el, kevesen látták és találkoztak vele, a második eljövetelekor majd minden szem látni fogja őt, és minden térd meghajol előtte. Ő időben fog érkezni, nem késik, de ezt az időt egyedül csak az Atya tudja. Ítéletre jön el Jézus Krisztus mennyei seregekkel, és eljön majd az a pillanat is, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak a föld, és rajta levő alkotások megégnek. Minden nagy emberi alkotás széthullik, semmivé lesz a teremtett világ, az istentelen emberek pusztulásának lesz ez a napja. De ez a hívő emberek előtt nem a vég, hanem az új kezdete, mert az Isten újat készít az ő népének, és ebbe az újba nem megy be semmi tisztátalan, ott minden a helyére kerül és nyugvópontra jut, és az Isten népe nagy örömmel készül erre a napra. Az egyik 5. osztályos hittanosomat kérdeztem, nagyon feldobott volt, nem szokott olyan feldobott lenni a hittanórán, mindig nyűgös, mindig morgolódik, mindig elmondja, hogy miért is van ez a hittanóra, miért kell idejönni. Hát aznap nem volt olyan, és kérdeztem, hogy hát mi újság, Patrik, mi történt? És elmondja, hogy hát ma nagyon boldog vagyok, mert hazajött az édesapám. Hát ez miért olyan nagy szám? Hát kiderült, hogy azért, mert édesapja már fél éve nem volt otthon, külföldön dolgozik, és hazajött végre, és mennyi mindent hozott, és úgy örülök, hogy végre itthon van. Hát valahol ilyen a, sőt, ennél sokkal nagyobb és sokkal teljesebb a hívő embereknek az öröme, hogy várjuk vissza a mi édes atyánk fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki a mi megváltunk és szabadítunk, és könyöröghetünk is ezért, hogy jövel, Uram Jézus. Amen. Az Isten igére válaszként a 397. dicséretünk 5. versét énekeljük. Ő visszajön Sion előbb, mint véled. Köszönjük, drága Úrunk, a kegyelmedet, amivel utoléred az életünket, amivel hitre juttatsz bennünket, és megbizonyítod, hogy hozzá tartozunk, a te népeddé lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te végzed ezt a jó munkát szent lelked és igéd által. Köszönjük, hogy kérhetjük is ezt a jó munkát, hogy végezd bennünk, hogy lássuk és értsük a te nagy csoda dolgaidat ebben a világban, és reménységünk legyen a jövendő felől. Bocsáss meg, Urunk, amikor miattunk támadnak a csúfolódások, mert nem úgy élünk, hogy szentülés igazán, mert csak a bűneinkkel találkoznak. Urunk, kérünk, hogy fedezd ezt el, és te tégy bennünket örömhírvivőkké, akik nem tartják maguknak meg az örömöt, ha nem tudjuk tovább adni, hogy te élsz és uralkodol, és egyszer visszajössz, hogy megítéld ezt az egész földet és a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy mi örömmel készülhetünk arra a napra, mert hisszük és valljuk, hogy a Krisztus elvett minden kárhoztatást rólunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy mi újat várhatunk, új eget és új földet, amiben igazság lakozik. Könyörülj rajtunk, hogy ne a láthatókra nézzünk, ne arra, ami veszendőbe megy, hanem az örökké való kincsekre, amiket te adsz mindig elénk. Urunk, könyörgünk a sírókért, a gyászolókért, különösen is kérünk, hogy vondd őket magadhoz közel, és adj nekik reménységet, az örök élet, a feltámadása, boldog jövendő felől Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, Urunk, hogy meghallgatod a mi kéréseinket, és kérjük is, hogy te indítsd lelked által most a csendben a kéréseinket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.